Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a Kolossi levél 3. fejezetének első verseivel. Pál apostol mondja, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókra törekedjetek, ne a földiekre. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a sorozatunkat, és Naamán története után Géházi története következik, egybe folyódik az előző befejezett történettel, szinte annak a folytatása. Hallgassuk így az élőisten igéjét. Kettő királyok második könyvénél járunk már az 5. fejezeténél, és most a 19b verstől olvasom a 27-esig, tehát kettő királyok 5, 19b, től a 27-es versig hallgassuk. Még csak rövid utat tett meg Naámán, amikor Géházi, Elizeusnak, az Isten emberének a szolgája ezt gondolta. Lám az én uram kímélte ezt az arámi Naámánt, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő úrra mondom, hogy én majd utána futok, hogy kapjak tőle valamit. Utána is ered Géházi Naámának. Amikor Naámán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment, és ezt kérdezte. Jól vagytok? Az így felelt, jól. De uram, ezt az üzenetet küldi, éppen most érkezett hozzám két próféta tanítvány az Efraim hegyvidékéről, adj nekik egy talentum ezüstöt és két rend ruhát. Naámán ezt mondta, kérlek, fogadj el két talentumot. Így unszolta őt, majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rend ruhával együtt odaadta két szolgájának, azok vitték Géházi előtt. Amikor a dombhoz érkeztek, kivette a kezükből, és elhelyezte egy házban, az embereket pedig elküldte, és azok elmentek. Azután bement, és ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte. Honnan jössz, Géházi? Ő így felelt, nem járt a te szolgád sehol sem. De ő ezt mondta neki, nem igaz. Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsijáról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez, és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy. Ragadjon rád és ivadékodra Naámán bélpoklossága örökre. És az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! Naámán gyógyulásának, hitre juttásának a történetét közvetlenül követi egy nagyon-nagyon megdöbbentő és ítéletes eset. Géházinak, Elizeus szolgájának a története ez. Hát most hallottuk, hogy ugye a szolga, aki szolgálja Elizeust, aki megannyi csodás, hitben erősítő dolog mellett él, mennyi hatás érhette volna őt a jó út felé, ott él megtéretlenül a próféta mellett, és Naámán után fut, csalással, hazugsággal szed ki tőle közel 100 kilónyi ezüstöt, és elrejti. De Isten szeme mindent lát, megjelenti a prófétának, és Isten ítélete éri utol ezt a kabzsi, megtéretlen Géházit, és ráragad az a lepra, amiből Naámán megtisztult. Ma elkezdünk foglalkozni ezzel a történettel, és néhány áhítaton keresztül Géházi történetét vesszük egészen górcső alá, hogy minden drága üzenetet, amit Isten nekünk ebből ad, azt a szívünkbe zárjunk. Az első gondolat, amit nagyon fontos meglátni, hogy ahol az Úr megmutatja önmagát, hatalmát, szeretetét, kegyelmét, ott akar a sátán is munkálkodni. Ez egy döbbenetes dolog, ahol a kegyelem munkája előretör, na ott fog támadni a sátán is. Ez mindig így van. Hogyha egy ember Jézus Krisztusé lesz, akkor annál hevesebben akarja a sátán őt támadni, elbuktatni, visszarántani a bűnbe, mindabba, amiből megtisztult. Ahol ébredés van, ahol emberek jutnak hitre, ahol az Isten igéjét hirdetik, ott megkezdi a sátán az akna munkáját, hogy lejárassa az ige hirdetőt, hogy hiteltelenné tegye az igét, hogy süketté tegye az ige hallgatókat, hogy elvonja az ige közeléből azokat, akiket Isten keresne, oda teszi a sátán a maga munkáit, a gyalázatos dolgait, gonoszságait, hogy keresztbe tegyen az Isten országa munkájának. Ez mindig így van. És testvérek, ahogy Naamán életének a története hirdeti a kegyelmet az Istenhez megtérő bűnös embereknek, úgy hirdeti Géházi története az Istennek az ítéletét mindazok számára, akik az istentelenség útját választják. Azoknak, akik az ő megtéretlenségükön járnak tovább, pedig Isten hívó szavát meghallották, és azoknak is hirdeti ez a történet az Isten ítéletét, akik nem akarnak hallgatni az Isten igéjére, hanem konok szívvel bezárják az ő lelki füleiket az ige előtt. Nézzétek Géházit, és nézzétek az ő helyzetét. Más ember örülne azoknak a csodás lehetőségeknek, amik adattak ennek a szolgának. Hát ott élhetett éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül a próféta mellett, Isten emberének a közelében lehetett, mennyi mindent átélhetett, mennyi mennyei munkát, Isten jelenlétében lehetett, mennyi csodálatos igehirdetést hallhatott, mennyi csodát láthatott, az Isten kegyelmének hihetetlen munkáit láthatta testközelből, a saját szemével, és mégsem adta oda a szívét az Úrnak. Ez egy döbbenetes dolog. Nem él az Istentől kapott hihetetlen lehetőségekkel. Testvérek, nagyon sok követője van ma is Géházinak, és hadd mondjam így, hogy ez a történet hirdeti Isten ítéletét az üres vallásosságon. Azon a vallásosságon, ami megtéretlen szívből és külső keresztjérnek álcázott mázból áll. Nagyon sok követője van Géházinak, azért testvérek, mert rengeteg ember ugyanebben az állapotban van, ott vannak benne a népegyházakban, Isten igéjének a közelében, hihetetlen lehetőségeket kaptak ők is, mint Géházi, hittanra járhattak. Láthattak hívő embereket gyülekezetekben, láthattak megtérőket, láthatták az Isten kegyelmének a munkáit, megismerhették gyermekségüktől az Isten igéjét, Jézus evangéliumát, de mégsem adták át szívüket az Úrnak, megelégedtek avval, hogy ők hát ott vannak benne az egyházban, részt vettek szertartásokon, hittanra is jártak, hát ők biztos, hogy teljesen jól vannak, rendben van az életük, a hitük, de a szívüket soha nem adták át az Úrnak. Sokszor mondtam vasárnapi Isten tiszteleteken, hogy máshogy használják, az emberek többsége máshogy használja a vallásos szót, nagyon sokan pozitív jelzőként használják, pedig a Bibliában ez egy negatív jelző, mert van különbség a vallásos ember és a hívő ember között. És ezt a különbséget nagyon sokan nem látják. A vallásos ember, aki csak külsőségében hívő, aki nem belülről megragadott, nem a szívében megváltozott élettel rendelkezik, hanem külsőségekben próbál az Isten szerint élni, de belül a szíve ugyanolyan pogány, istentelen, és az egész élete is olyan irányba megy, amelyről meglátszik, hogy ez nem az Istennek az útja. De ezek az emberek rabok a vakságnak és a sátánnak a rabjai, mert nem látják, hogy megtéretlen a szívük. Nem látják, hogy a vallásoskodó élet az a kárhozatba visz, el vannak altatva a sátán által, nem látják meg, hogy van különbség vallásos és hívő élet között. A vallásos élet egy megtéretlen élet, amellyel nem lehet bemenni a mennybe, a hívő élet pedig az Isten kegyelme által megújult élet, amely átment a megtérésen, az újjászületés csodáján az Isten kegyelméből, és más úton van, a keskeny úton, amely az életbe visz. Kedves testvérek, rengetegen kaptunk vallásos nevelést, rengetegen vettünk részt szertartásokon, rengetegen, akik ma hallgatjuk ezt az állítatot, járhattunk hittanra, és nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ez elég is, akkor én rendben is vagyok. Géházi is így gondolta. És itt ennél a szónál megállunk, hogy gondolta. A gondolat itt kezdődik nagyon sokszor az embernek a bukása, itt kezdődik az embernek a méresüllyedése, itt kezdődik az embernek az elveszítése. A gondolatnál. Nem mindegy, hogy mi a te gondolatod. Géházi azt gondolta, hogy ő jó helyen van. Hát ott van a próféta mellett, hát biztos ez már garancia arra, hogy ott lesz a mennyországban. Aztán Géházi azt gondolta, hogy mekkora bolondság volt, és mekkora butaság volt Elizeus prófétától, hogy hagyta visszamenni Naamán aranyait, ezüstjeit Szíriába. Ebből kiderül ebből a gondolatból az ő értékítélete. És azt gondolta, hogy ő majd megszerzi ezeket az aranyakat, ezüstöket, ha kell hazugsággal is, de ő nem hagyja, hogy Szíriába visszamenjenek ezek az aranyak. A gondolat. Kedves testvér, vigyázz, hogy milyen gondolatokat melengedsz a szívedben. Vigyázz, hogy milyen gondolatok és vágyak, tervek tenyésznek a szívedben, a lelkedben, az elmédben. És itt derül ki, testvérek, hogy az embert a szíve határozza meg, a szív állapota határozza meg mindig az embert. Rengetegen ezt nem tudják, és nem is látják, hogy mi van a szívükben, és az mennyire meghatározza őket. Nem a külsőség, nem az, amivel becsapjuk magunkat, nem is a származásunk, hanem a szívünk határoz meg minket. Egy életnek a vágyaiból mindig meglátszik, hogy feltámadt-e már az az élet Krisztussal, a lelki halálból, vagy nem. A köszöntő ige a Kolossé 3 első két verse volt, Pál apostolnak ebben a levelében ezt olvassuk: ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókra törekedjetek, ne a földiekre. Gyönyörűen írja le Pál apostol, hogy az az élet, amelyik megújult Krisztus által, az evangélium által hitre jutott, az gyakorlatilag abból a lelki halálból támad fel a Krisztussal, a Krisztus által. És az ilyen élet az más irányt vett. Addig a kárhozat felement, oktondi módon, addig ennek a világnak az útján járt, ennek a világnak a hiába valóságain csüngött, de miután hitre jut egy élet, egészen más irányba fog menni, mert feltámadta Krisztussal, és elkezdi keresni a mennyeieket, az odafennvalókat, elkezdi az ő egész értékrendjét átszabni Isten szent lelkének a munkája, már nem azok a világi hiúságok lesznek számára a kincsek, a vágyaknak a ne továbbjai, amit megtéretlenül akart elérni és megszerezni, hanem más dolgok lesznek drágák neki. Az ige hirdetés, a Bibliája, Isten szava, amelyet reggelenként olvashat, naponként hallhat, olvashat, az Istentől kapott kegyelem, a bűnbocsánat, a szívébe kapott békesség, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat, ez mindennél drágább kincs lesz a szívében. Mit ér innentől kezdve egy ember szemei előtt, aki feltámadta Krisztussal? Ennek a világnak múlandó kincse, ennek a világnak hiába való dolgai, amikor az igazi kincs Jézus Krisztus az övé lesz. Megkérdezi tőlünk ez az ige, mert Géházi élete ezt a Kolossé igét nagyon komolyan idehozza elénk, hogy kedves testvér, te mire törekszel? Földiekre vagy mennyeiekre? Hadd mondjak el egy történetet. A minap Veszprémben lányommal egy ruhabolt pénztáránál álltunk sorban, és elég sokat kellett várni az előttünk levő férfi, aki a pénztárossal beszélgetett. Hát feltűnően sokat beszélgetett, és elég jó nagy hangon, hogy mindenki hallotta. Mindenféle dologról, hogy éppen most valamilyen családtagjának milyen nadrágot akar venni, de milyen méretet vegyen, és elkezdte a pénztáros nő méreteit is kérdezni, hogy ő neki mik a méretei, ő melyik méretet venné meg, és hát amikor fizetni kellett, akkor rettetesen feltűnő módon a zsebéből pénztárca nélkül egy ilyen 3 centi vastag kötek 20 000-est vett elő, nagy feltűnően kezdte számolgatni a pénzt, a megvett ruháknak az árát. Olyan hívő emberként olyan döbbenetes látni ennek a világnak a fiait, akik valóban még nem támadtak fel a Krisztussal. Annyira nyilvánvaló az ember szemei előtt, ha Jézus Krisztus világosságában kezd el nézni ezt a világot, hogy ennek a férfinak nem is volt más célja, csak hogy flörtöljön ebből a pénztárossal. Nem volt más célja, hogy azt mutogassa ennek a világnak, hogy ő valakinek tartja magát, mert ő neki mennyi pénze van. Lerít az egész viselkedéséből, sajnos az egész lényéből, hogy ő a földieket tartja mindenek felett valónak, és nem törődik a mennyekkel. Milyen szomorú, hogy ilyen tud lenni az ember, ilyen elveszett, ilyen nyomorult, és nem is látja Jézus Krisztus nélkül ilyen nyomorult mindenki. Ennek a világnak folyása szerint megy. Azt gondolja, hogy ezek a legfontosabbak. Géházi is úgy gondolta, hogy most van itt az ideje, hogy én akkor pénzt szerezzek, megragadjam a lehetőséget, hazugsággal, ármánnyal, valami furfanggal én pénzt szerezzek, meggazdagodjak ennek a világnak a polgáraként, nagy karriert építgessek. Döbbenetes, amikor a szív nem keresi a mennyeieket, mert nem érdeklik a mennyeiek. A szívet ilyenkor nem érdekli. Isten igéje, szava, kegyelme, Jézus Krisztus eljövetele. Eszébe sem jut az ilyen embernek, hogy egyszer az örök ítéletben meg kell állnia, és mit fog akkor mondani? Mire fog akkor hivatkozni? Minden össze fog omlani akkor az életében. Ennek a világnak hiúságán mennyi élet van ma is, és fogságban mennek a széles uton, amely a kárhozatba visz. Géházi egy ilyen életre példa. Megy ennek a világnak kívánságai szerint, mert nem engedte, hogy az Isten igéje az ő szívére hatást gyakoroljon. Ma itt fejezzük be, és majd innen fogjuk folytatni, hogy vajon akik bennünket látnak, mit látnak rajtunk? Mit látnak rajtad mások? És nem csak emberek, testvér. Mit látnak rajtad a hívő emberek? Mit látnak rajtad Isten angyalai, akik látják a te életedet, és mit lát rajtad Jézus Krisztus, az Isten fia, a királyok királya, a bíró, aki előtt meg kell majd állnunk. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy hozzád kiálthatunk akkor is, hogyha életünk dolgaiban, a te kegyelmed munkája mellett felfeltűnnek a sátánnak a munkái is, ellenünk való támadásai, és azt is hadd valljuk meg, hogy kegyelmed munkái mellett ott vannak életünkben azok a bukások, amelyek a sátán győzelmét hirdetik egy-egy alkalommal. Áldott légy azért, hogy a kegyelem nagyobb, mindig nagyobb, mint a mi bűnünk. És áldott légy azért, hogy nagyobb a te mentő szereteted, amellyel keresel minket, mint a sátán minden bölcsessége, gonoszsága, ármánykodása. Köszönjük, Urunk, hogy van hatalmad megmenteni az elveszettet, megszólítani a mélyben levőt. Van hatalmad a lelkileg süketet hallóvá tenni, a lelkileg vakot látóvá tenni. Van hatalmad a menthetetlent is megmenteni. Urunk, taníts bennünket a te igédből. Add, hogy azok a kérdések, amelyeket az ige föltesz nekünk, azok fölébresszenek a halálos álomból. Add, hogy feltámadjunk a Krisztussal a lelki halálból, és elkezdjük teljes szívvel keresni az odafelvalókat, és ne ennek a világnak mulandó kincseit hajszoljuk, hanem a veled való kapcsolat legyen nekünk a legdrágább kincsünk. Áld meg minket, Úr Jézus, önmagaddal, vonj magadhoz, és a mi szívünket, benned levő csodálatos békességgel, örömmel ajándékozz meg. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy az adományaikat átutalással lehet eljuttatni a gyülekezet részére. A honlapon megvannak az utalási adatok, vagy a lelkészi hivatalba lehet hozni. Esetleg, ha hivatali időn keres valaki, akkor kérjük, hogy mindenképpen telefonon előre egyeztetett időpontban, hiszen nem vagyunk megtalálhatóak mindig sem én, sem pedig a gyülekezet pénztárosa Ilike. Az Úr áldja meg a jószívű adakozókat. Még mindig interneten tartjuk a vasárnapi istentiszteleteket. Vasárnap reggelre föl lesz töltve mindig a következő alkalom. Legyünk ott lélekben együtt az Isten igéje körül, hordozzuk egymást imádságban, és az Úr őrizzen, tartson meg minket, mint a mi életünk jó pásztora. Testvérek, vegyük az áldást Pál apostol szavaival. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókra törekedjetek, ne a földiekre. Amen. Áldás békességet!